Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteletünkön. Egy olyan igét szeretnék idézni bevezetésképpen előttetek, amelyet biztos mindannyian nagyon jól ismertek, amit Pál apostol ír a Korintusi első levél 10. fejezetében. Az ószövetségi történetekre nézve, hogy azok a régmúlt események, amelyek igen korán tőlünk távol történtek, a mi tanulságunkra irattak meg, akikhez az időknek vége elérkezett. Nagyon különleges számomra ez az ige, mert minél többet olvasom a Szentírást, annál jobban látom ezt, hogy valóban milyen csodálatos dolog az, hogy az emberi történelemben sok minden ismétlődik. Azok a törvényszerűségek, amelyeket látunk ószövetségi könyvekben, azok olyanok, mintha ma lennének ezek a törvényszerűségek, és az apostol azt mondja, hogy különösképpen fontos nekünk tanulmányoznunk a végső korszakokban ezeket az iratokat, mert ez mindenképpen eligazítás az időknek a végén számunkra. És én a mai napon azt szeretném tenni, mind délelőtt, mind pedig a délutáni beszélgetésben is, hogy egy bibliai könyvet szeretnék veletek együtt végig gondolni. Nyilván nem tudjuk a teljességét egy bibliai könyvnek, ez pedig Nehémiás könyve, amit mostanában én többször újra és újra olvasok, Esdrás és Nehémiás könyvét és a hozzájuk tartozó profétai iratokat, mert úgy találtam, hogy ebben a speciális helyzetben, amiben mi mint közösség vagyunk most, és nagyon sok gondolatunk van arról, hogy Isten hogyan is fog bennünket segíteni, és milyen útmutatása van számunkra, számomra nagyon sok biztatást és bátorítást adott Nehémiás könyve. Úgyhogy lapozzuk is most föl Nehémiás könyvét, és azt szeretném, hogy a közös gondolkodásunk után még otthon is majd tanulmányozzátok, mert én hiszem azt, hogy amit magunknak megértünk, az a legfontosabb megértés mindannyiunk számára. De mint mondtam, számomra nagyon sok útbaigazítást és tanácsot adott ez a bibliai könyv. Talán csak nagyon röviden szeretném fölidézni, hogy ki is volt Nehémiás, mit is tudhatunk róla, és hogy mikor élt az Ószövetség idején. Ugye a babiloni fogságból, amely Istennek egy büntető ítélete volt az ő népére, hazatért egy kicsi kis maradék Zorobábellel és Józsuával, és elkezdték építeni a lerombolt templomot, és olvashatjuk azt, hogy az első fogoly csapatoknak a megérkezése után 78 évvel az Isten küldött egy megerősítőt Esdrás személyében, aki pap és írástudó volt, és az ő megérkezése után pedig mintegy 13 évvel történt meg az, hogy Nehémiás is hazaérkezett ebbe az országba, ahonnan az ő családja származott. És nagyon különleges volt számomra így végig gondolni ezt az időrendi sorrendiséget olyan szempontból, hogy megmondom őszintén, én még soha nem gondolkoztam azon, hogy az a személy, akit mi is megismerünk Nehémiás könyvéből, tulajdonképpen milyen istenfélő ember volt, és hogy miért is volt az, hogy Isten pontosan erre az időre időzítette az ő szolgálatát, az ő életét, és úgy azon is elgondolkoztam, hogy egyáltalán miért is maradt az ő családja Babilonban. Megmondom őszintén, még soha nem gondoltam ezen a kérdésen ilyen módon, hogy valahogy az én fejemben az volt, úgy még ennek úgy most a könyv tanulmányozása kapcsán rá nem döbbentem erre, hogy azok tértek haza, akik igazán hívő maradék voltak, hazamentek, őket Isten indította, és ők az Isten választott népe közül azok a maradék voltak, akiket Isten jónak ítélt, hogy fogságba küldje őket, és mint a jó fügék, akik javíthatók, visszaplántáltassanak az ő országukba. És ugye elgondolkoztam, hogy vajon Nehémiás családja miért maradt ott. Ugye azért mondtam az időrendi sorrendet, hogy itt 91-ről van szó, az első fogoly csapatok hazaérkezése és Nehémiás odaérkezése folytán. Tehát nyilván azt mondhatjuk, hogy az ő családja maradhatott ott, és hát ő még nem tudjuk az életkorát, hogy mennyi idős volt, amikor ő visszatér, de számomra nagyon különleges volt az az üzenet, amit itt megértettem rögtön Nehémiás könyve első fejezetében, hogy ő tulajdonképpen miért is maradt ott, és miért is rendelkezett Isten ilyen módon, hogy volt egy olyan család, akik nyilván nagyon mélyen istenfélőek voltak, és az ő egyik gyermekük bekerült Artaxerxész Longobánusznak az udvarában, és amint olvassuk a Szentírásból, ő egy pohárnok volt. Ez a tisztség pedig egy olyan tisztség volt, ami egy bizalmi állás volt, mert hogy a pohárnok nem csak annyit tett, hogy az italt szolgálta a királynak, hanem abban az időszakban tulajdonképpen mondhatnánk, egy udvari tanácsos is volt, a királynak egy barátja volt. És nagyon elgondolkoztatott engem ez a legelső mozzanata, üzenete Nehémiás könyvének, hogy számomra ez egy nagyon nagy bátorítást tartalmaz. Mert hogy Isten tudta azt, hogy amikor ez a nép hazakerül, és neki fog az építkezésnek, akkor ugye milyen különleges, hogy két ember rendelt egymás mellé Isten, Zorubábelt és Józsuát, de annyi mindennel szembesülnek, és annyi mindent hoz az ellenség, hogy ez a munka ne sikerüljön, hogy szükség lesz még Esdrásra, de Isten még azt is látta, hogy még Nehémiásra is szükség van, hogy ők együtt újra csak megint ketten új és friss erővel szolgáljanak itt a maradék között. És azért volt bátorító ez az legelső gondolat Nehémiás könyvéből, hogy mennyire fontos számunkra megérteni ennek a könyvnek a legelső üzenetét, hogy ő mindig gondoskodik arról, hogy legyenek olyan emberek, akiket Isten oda helyez, ahol szükség van Istenfélő befolyásra, akár még egy uralkodó, vagy egy fejedelem, vagy egy országnak a vezető embere mellé is. És hogy azért volt ez különleges számomra, hogy nem csak az volt a hívő maradék, akik hazatértek, hanem az Isten ott is hagyott, Perzsiában, azért, hogy legyen valaki, aki mint a király barátja és tanácsosa, maga körül egy jó befolyást árasszon. És itt térnék vissza arra gondolatra, hogy nyilván ezért engedte meg ezt így Isten, hogy az ő családja otthon maradjon, mert hogy Perzsiában is volt szükség arra, hogy ott is az Isten félő befolyás ennek a perzsa uralkodónak a szívében, akit Isten támasztott, hogy nagy dolgokat tegyen az ő népéért, ott volt. És amiért ez számomra biztosítás, mert bizonyára ma is sok gondolat van a fejünkben, ami speciális helyzetünk miatt, és azért bátorító számomra ez a Nehémiás könyve, hogy mi legyünk biztosak abban, hogy ez a könyv minket arra tanít, hogy Isten ma is tudja az ő népének a helyzetét, és tudja azt, hogy kinek a befolyását hová helyezi el, akár a legmagasabb tisztségben lévő embereknél is, mert az ő műve az övé. És mi sokszor nem gondolunk erre, hogy Isten, tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy a semmiből teremt akár embereket olyan módon, akiknek a befolyása ott és úgy érvényesülhet, ahogyan egy egyszerű hívő embernek, aki éli az ő mindennapi életét, egyáltalán nem érvényesülhet a befolyása. És ugye a következő dolog miatt gondoltam erre, hogy sokszor talán mi nem veszük elég komolyan azt a kijelentést, hogy tartassanak könyörgések és esedezések a méltóságban lévők üdvösségéért. Vajon Isten kiket használ föl? Úgy elgondolkoztam, hogy vajon ma a mi országunkban a vezetőknek a megtéréséért Isten kiket használhat föl? És számomra különleges bátorítás ez, hogy ma is föl fog használni embereket. Ő tudja, hogy kit, hogyan készít erre a szolgálatra. Mert nem tudjuk azt, hogy Nehémiásnak milyen útja volt, hogy oda bekerült. Nyilván az ő jelleme, befolyása miatt került oda. Ő láthatjuk azt, hogy az ő Isten félelmét nem tagadta meg. De hogy csodálatos dolog az, hogy Isten ilyen módon gondoskodik, hogy hiszem azt, hogy ma is gondja van arra, hogy vezető emberek kaphassanak olyan gondolatokat, és olyan befolyás alá kerüljenek, ami az ő üdvösségük szempontjából nagyon fontos. És számomra ez biztató, hogy biztos ma is vannak Istennek ilyen eszközei, lehet, hogy mi még nem ismerjük őket, de lehet, hogy egyszer majd megtudjuk, hogy ki mindenki lehetett eszköze annak, hogy akár ma is olyan pozitív döntések vagy rendeletek szülessenek, mint amiről Nehémiás könyvében olvashatunk, hogy milyen rendelkezés volt ennek a befolyásnak a következménye. És a következő dolog pedig, amit most szeretnék is olvasni, hogy számomra azért is különleges Nehémiásnak a jelleme, mert ugye, mint mondtam, ő egy bizalmi állásban volt, mondhatnánk azt, hogy jólétben és békességben élt Perzsiában, és Istennek viszont gondja volt arra, hogy valamit megtudjon az ő hazájáról, arról a műről, ami otthon van, de nyilván akkor nem voltak ilyen híradások, mint ami ma van. És így olvashatjuk a Nehémiás könyve első fejezetében, itt az első versről szeretném olvasni az ígét, a negyedik versig. És lőn a Kiszlév nevű hóban, a 20. esztendőben, hogy én Susán várában voltam. És jött hozzám Hanáni, egy az én atyám fiai közül, és vele együtt férfiak Júdából, és tudakozottam tőlük, a fogságból megszabadult maradék zsidók felől és Jeruzsálem felől. És mondták nékem, a fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak. És azon felül Jeruzsálem kőfala lerontatott, kapui tűzben égtek meg. Hogy pedig meghallottam a beszédeket, leültem, és sírtam, és keseregtem napokon át, böjtöltem, és imádkoztam a mennynek Istene előtt. Az, amit szeretnék kiemelni ebből az ige szakaszból, hogy annak ellenére, hogy ő ott volt a királyi udvarban, azért is lehetett olyan erős a befolyása, hogy ő atya fiainak nevezte azokat, akik atya fiai voltak. A maradék zsidók közül Isten gondoskodott arról, hogy valaki hazatérjen, és tudomására hozza azt, hogy ott Jeruzsálem földjén bizony nagyon sok az ellenségeskedés, és az a munka, ami megindult, még nem lett teljessé. Hanem még nagyon sok építenivaló van, mert még nagyon sok a rom az országban. De ilyen kifejezést olvashatunk, hogy nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak. Azon kívül fizikai szükségletek is vannak, mert ugye a kőfal leromboltatott, és nagy a nyomorúság. És úgy végig gondoltam, hogy hogyan hatott ez Nehémiásra. Ő, akinek jó léte volt Perzsiában. Hova tartozónak érezte ő magát? Ugye atyám finának nevezi. Tehát ő egy volt az ő népével, noha Perzsiában volt. És itt szeretném megegyezni, hogy hiszem azt, hogy ma is sok 11 órás munkás van széjjel szórva ebben az országban is. Akik valahol vannak, és Isten ügyét képviselik ott, ahol vannak. És én hiszem azt, hogy Isten majd összegyűjti őket, de hogy ők tulajdonképpen atyánk fiai, akiket még lehet, hogy mi nem is ismerünk. És azt olvassuk, hogy számára az, hogy az Isten ügyében baj van, nyomorúság van, az egy nagyon fontos kérdés volt. Azt olvassuk, hogy amikor ő ezt meghallotta, akkor nem volt neki elég az, hogy ő itt békességben van, hanem mélyen átérezte, hogy itt valami nagyon nagy szükség van. És úgy végig gondoltam, hogy a mi tanulságunkra miért is iratott meg Nehémiás könyvében ez a mozzanat. Úgy föltettem magamnak is a kérdést, hogy az Isten ügyének a dolgai az én gondolkozásomban hanyadik helyen vannak. Ugye sajnos hallottam nemrégen egy szomorú megjegyzést, hogy valaki azt mondta, hogy hát történjen úgy, ahogyan történik, én ebben nem is igazán tudok belefolyni, meg nem is nagyon akarok. És úgy elgondolkoztam azon, hogy valóban hogyan tanít minket Isten arra, amikor azt mondta Jézus Krisztus, hogy keressétek először az Isten országát, akkor ebbe beletartozik szorosan, ami az Isten műve körül történik. De hol van ez a mi gondolkodásunk, az én személyes gondolkodásomban? És szeretnék visszautalni arra a sorrendre, amelyet bizonyára mindannyian sokszor olvastunk, meg talán végig is gondoltunk, hogy gondoljunk a mintaimádságra, amit Jézus Krisztus azért adott, hogy a mi csendes kamránkban ilyen módon imádkozunk, és ilyen sorrendel. Ugye úgy kezdődik, hogy mi atyánk, ez a megszólítás, és a legelső kérés, szenteltessék meg a te neved. Ez jelenti azt, hogy Uram, én általam is, hadd szenteltessék meg a te neved, én szeretnék ma a te dicsőségedre érni, és milyen kérés következik ezután? Jöjjön el a te országod. És utána még több kérés van, és utána jön az, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És úgy végig gondoltam, hogy vajon ez az értékrend, ez a mi életünkben helyén van úgy, ahogyan Krisztus erre tanított. Hogy amellett, hogy Uram, én szeretném odaszánni magam, és szeretném megszentelni a te nevedet, de én, mint egyén, mint egy keresztény, akit Isten egy közösségbe helyezett, én ezt nem tudom igazán jól tenni egy közösséggel való együttműködés és együttérzés nélkül, hogy én egy vagyok testvéreimmel, az én atyám fiaival. Ezért nekem nagyon fontos a személyes életem megszentelődésének a következménye, hogy Uram, jöjjön el a te országod. Hogy a gondolkodásomnak a legelső homlokterében legyen az, hogy milyen állapotban is van az Isten műve. És én hiszem azt, hogy Isten a mi megszentelődésünket ilyen módon is munkálja. És azt szeretnék kimunkálni, hogy ne akarjunk függetlenülni, vagy ha nehézségek, problémák vannak, akkor kicsit ilyen stuczpolitikát folytatni, hogy úgy bedugjuk a fejünket a homokba, és hát hogy magunknak is azt mondjuk, hogy nincs itt olyan nagy probléma és nagy baj, hanem én Nehémiás magatartásából azt láttam, hogy neki ez fontos volt. És Isten ezzel minket is arra tanít, hogy nekünk ez nagyon fontos legyen, hogy mi van az Isten művében. Ez a legelső kérés a saját megszentelődésünk miatt, és egybe is van kötve a mi megszentelődésünkkel. És akkor ezek után a következő imádságot szeretném felolvasni, hogy amikor ő megértette ezt a nagy bajt, és ő neki ez nagyon fontos volt, hogy mi történik otthon, akkor mire késztette őt Isten? Így olvasom az 5. verstől. És mondtam, kérlek, Uram, mennek Istene, nagy és rettenetes Isten, ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak. Ó, legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, mellyel én könyörgök most előtted, nappal és éjjel Izrael fiaiért, szolgáidért, és vallást tészek az Izrael fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is, az én atyámnak háza vétkeztünk. Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat és a rendeléseket és a törvényeket, amelyeket parancsoltál volt Mózesnek a te szolgádnak. Ó, emlékezzél meg arról a beszédről, amelyet parancsoltál Mózesnak a te szolgádnak mondván. Ha ti vétkeztek, én meg elszélesztelek titeket a népek között, ha pedig megtértek hozzám, és megtartjátok parancsolataimat, és cselekszitek azokat, még ha az égnek utolsó szélén volnának is szétszór gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket, és beviszem arra a helyre, melyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem. És ők a te szolgáid, és a te néped, akiket megszabadítottál a te nagy erőd által, és a te erős kezed által. Kérlek, ó Uram, legyen figyelmetes a te füled, a te szolgádnak könyörgésére, és szolgáidnak könyörgésükre, akik kívánják félni a te nevedet. És adj kérlek jó szerencsét most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjon ama férfiú előtt. Én ugyanis a király pohárnoka voltam. Két dolgot szeretnék kiemelni ebből az imádságból. A legelső, ami nagyon mélyen hatott rám ebből az imádságból, hogy mennyire azonosítja magát az Isten népével. Én, ahogyan végigolvastam Nehémiás könyvét, én nem győzött csodálkozni erről a tökéletes és tisztelő jellemen, hogy mit formált az Isten ebből az emberből. Ott a perzsa királyi udvarban. Ha végig gondoljuk, akkor tényleg mindig többször újraolvastam, mert azt mondom, hogy ez valami hihetetlenül magas jellemszint, amire őt Isten elsegítette. És úgy imádkozott ő, hogy azt mondta, hogy a te néped vétkezett, és én pedig itt vagyok, és milyen állapotban vagyok én. Figyeljük csak meg a 6. versben. Én is, és az én atyámnak háza is vétkeztünk. És ez nagyon mélyen elgondolkoztatott engem, hogy kísérthetőek vagyunk-e azzal, hogy a testvérek közösség hibáját hamar meglássuk, miénkről meg elfeledkezzünk. Ugye Jézus erről maga beszélt, hogy mennyire torz az emberi látás. A másik szemében a szálkát, a magamében pedig a gerendát. A másik szemében a szálkát meglátom, a magamében meg a gerendát nem. És én úgy gondolom, hogy ez a nehémiási jellem, amit itt láthatunk, ez azt mutatja, hogy ha az Isten ügyében bárhol törvényszegés, hiba és bűn van, az az én ügyem. Én ehhez a néphez tartozom, és én is vétkező ember vagyok. Legfeljebb nem abban a dologban, amit esetleg most úgy megláttam, és az ördög azért hozta elém, hogy én ezen botránkozzak meg, és úgy gondolkozzak, hogy na akkor mi minden is fordulhat itt elő, és hogy hogyan vétkeznek az én testvéreim. Azt mondja, hogy én is. És az én atyámnak háza is. Mi egyek vagyunk. Mi mindannyian, ahogyan ma tanultuk, az Isten kegyelmére szorulunk. És, de mindannyiunkat az Isten az ő fiaivá fogadott. És milyen csodálatos így tekinteni a testvéreinkre, hogy mi mindannyian betegek vagyunk a bűn miatt, és Isten mindannyiunkat szeretne meggyógyítani. És nem tehetünk különbséget, hogy nekem csak egy náthám van, a másik pedig rákos beteg. Mert a bűnbetegségnél ugye lehetnek kategóriák, amiket mi felállítunk. De ugye pontosan most beszéltünk arról, hogy minden törvényszegés következménye az elítéltségünk. És micsoda kegyelem, hogy Krisztus egyformán megbocsát, minden bűnt megbocsát. És a Jóisten ezt a lelkületet szeretné nekünk adni, mert én úgy gondolom, hogy ez a lelkület az alapja annak, ez a mélységes megalázkodás, amit aztán a folytatásban olvashatunk, hogy így, ahogyan elolvassuk ezt az imádságot, figyeljük csak meg, hogy abból a nagy fájdalomból, hogy böjtölt és sírt és keserget, hogyan emelkedik ki Nehémiás. A Nehémiás imádság mire is tanít bennünket? Én így, ahogy olvasom, szinte úgy érzékeljük ebből az ige szakaszból, hogy ahogyan imádkozik Nehémiás, egyre jobban felbátorodik és megerősödik a hite. És mintegy emlékezteti az Istent azokra az ígéretekre, és ilyen érveket hoz elő Istennek, és emlékszik az ígéretekre, hogy nem te mondottad, Uram, hogy ha vétkezik a te néped, és szétszóratik, akkor azt mondja, ha megtérnek hozzám. Azt olvassuk itt a 9. vers közepén, még ha az égnek utolsó szélén volnának is szétszórt gyermekeid, onnan is összegyűjtöm őket. És azt mondja, Uram, ők a te szolgáid, akkor is, ha vétkeztek. Tehát ahogyan megtelik a lelke szent érvekkel, ahogyan az ígéretekbe tud kapaszkodni. És én úgy gondolom, hogy a végső időre számunkra azért példaértékű Nehémiás magatartása, hogy biztos mi is sokszor sem szembesülünk olyan helyzetekkel, hogy mi is csak sírni és kesergni tudunk elsőként, amikor szembesülünk ezzel. De milyen csodálatos, hogy Isten ígéretei ott lehetnek számunkra, és mi az imádságunkban ezeket előhozhatjuk, és az imádság az Isten ezért adta nekünk, hogy letegyük a mi fájdalmunkat. És ne hordozzuk tovább az Isten ügyének a fájdalmát sem, hanem az Istenre tudjuk azt helyezni. És hogy Isten tudjon elünk hozni olyan ígéreteket, hogy ez az ő népe. És az ő népéről az Isten mindig gondoskodik, és soha nem hagyja őket cserbe. És ami különleges számomra, hogy nézzük csak meg, hogy a 11. versben mivel is fejeződik be az imádság. Hogy miközben imádkozik, felbátorodik a hite és megerősödik, akkor utána mire is készteti őt a Jóisten? Azt olvassuk, hogy így a végén, adj kérlek jó szerencsést most a te szolgádnak, és engedd, hogy kegyelmet találjak a ma férfiú előtt. Az igazi imádság nem csak megvigasztalja az embert, és segít abban, hogy hitáltal megkapaszkodjon az Isten ígéreteiben, hanem készteti is arra, hogy mi az, amit én tehetek, amit az Isten rám bízott ebben az ügyben. Ez alatt az imádság alatt annyira fölbátorodott Nehémiás, hogy Isten azt helyezte az ő szívére, hogy ő tehet valamit, és én úgy értettem meg, hogy szent elhatározás is született benne. Nem csak annyi, hogy majd az Úr tesz valamit, és eszébe se jut, hogy ő vele, hanem hogy Uram, én ebben a helyzetben mit tehetek. És most persze mondhatjuk azt, hogy hát könnyű volt Nehémiásnak, mert nagy ember volt, és a király udvarában volt. De ha minden, ami tanulságunkra iratott meg, akkor egy testvér, akárki is az, ha otthon egyszerű asszonyként élem az életemet, és az a dolgom, hogy a családomat ellássam, vajon az Isten nem bíz rám valamit, amit én is tehetek, annak érdekében, hogy az Isten ugye diadalra jusson? És az Isten országa ugye épüljön? Én hiszem azt, hogy Isten mindenkinek készít jó cselekedetet. És mindenkinek készít alkalmat. És ha vannak idős testvérek, akik otthon imádkozni tudnak, én úgy gondolom, hogy az imádság szolgálata egy hatalmas szolgálat. És talán nem értékeljük eléggé azt, hogy nem tudhatjuk azt, hogy akik a akik egyébként szolgálatban vannak, hányszor azért is megáldja őket az Isten, mert azok az egyszerű testvérek, akik már szokták mondani, hogy hát én már csak imádkozni tudok. De hogy milyen nagy szolgálat az, a Bibliából is megérthetjük, amikor Mózes kezét tartotta Áron és Húr. Ez is lehet egy olyan szolgálat, de ehhez is nekünk szükséges, hogy ne adjuk át magunkat a bánatnak, hogy itt mi nem tehetünk semmit, hanem hogy az ima által felbátorodjunk, hogy igen, Isten ránk is bízott, és mi is tehetünk. Csak úgy elgondolkoztam azon, hogy vajon meddig imádkozott Nehémiás azért, hogy tégy engem kedvessé az előtt a férfi előtt. Hát azt értettem meg itt a hónapokat, hónapok szerint, hogy ez 4 hónap volt. Tehát nála sem úgy volt, hogy most ma imádkozott, és holnap már jött az alkalom, hanem én azt értettem meg, hogy ő 4 hónapon keresztül folytatta ezt a könyörgést. Nagyon sokszor imádkozhatott ő otthon, amikor senki nem látta, és letette a bánatát, és hite fölbátorodott. De vajon miért szólította meg őt a második fejezet szerint az első versnek a király, az első versnek a vége szerint a király, hogy illetve a második versben, hogy miért szomorú a te orcád, holott te beteg nem vagy. Azért ez egy lelki küzdelem volt. És ez számomra azért egy útmutatás, hogy ne gondoljuk azt, hogy az Isten ügyének a győzelemre jutása olyan hirtelen, gyorsan befejeződik és diadalra jut. Abban egy küzdelem van. Az Isten küzdező népéért mennyei erőket mozgósít, és ha mi ezzel együtt küzdünk, akkor bizony ez lelki gyötrelmekkel is együtt jár. Mert hogyha csak meglátszott az arcán, pedig azt olvashattuk az imádságban, hogy fölbátorodott a szíve, sőt, már gondolata is támadta arról, hogy mi az, amit ő tehetne. De az Isten várakoztatta őt. Vajon miért várakoztatta 4 hónapig erre? Sokszor az Isten azért várakoztat minket, mert azt szeretné bennünk beérdelni, hogy mélyen megalázkodva ismerjük el, hogy az az igazi megoldás, amit ő hoz el. És nem az, amit mi nagyon gyorsan kitalálunk, és mi akarunk megoldást hozni, hanem amit ő hoz el, és az ő munkálkodásához sokszor időre van szükség. Ezzel a mi kitartásunkat szeretné növelni. És azt az áldatunkat, hogy mi abszolút rátámaszkodjunk. És én azt látom itt Nehémiás könyvének a második versében, hogy ő megvárta azt az alkalmat, amikor maga a király megszólította, azt az alkalmat, amiről érezte, hogy ezt Isten támasztotta. Nem úgy volt, hogy imádkozott és bement a királyhoz és megállt előtte, hanem várta, hogy a király mikor szólítja meg. És én hiszem, hogy ma is, ami jelenlegi helyzetünkben, az Istennek az egyik legfontosabb tanítani valója velem is, és úgy gondolom a közösségünkkel is, hogy nem mi akarjunk cselekedni meg gondolatlanul vagy hirtelen. Akár még egy belső késztetése sem, hanem várjuk meg, hogy az Isten mikor és milyen módon ad alkalmat arra, amikor viszont már ő cselekszik. Amikor ő indít olyan embereket, akiket ő indíthat, mint ahogy itt indította Arszaxerszész Longimánuszt annak idején. És ugye azt mondja neki a király, hogy én látom, hogy ez a szívednek szomorúsága. És ugye azt olvassuk a második versben, hogy felette igen megfélemlém, mert ugye egy király előtt csak vidámnak lehetett mutatkozni, és ő nem tudta elrejteni azért ezt a lelki küzdelmet, ami benne zajlott, és tudta azt, hogy ilyenkor azért bárki az életével játszhat. És ugye nézzük meg, hogy milyen szépen hozza elő azt, ami ő benne van. Itt a 3. verstől olvasom. Akkor mondtam a királynak, örökké éljen a király. Miért nem volna szomorú az én orcám, hiszen a város az én atyáim sírjainak helye pusztán hever, és kapui megemésztettek tűzben. De miért is mondhatta ő ezt el a királynak? Mert ugye amikor Esdrás hazatért, akkor ez a király adta azt a rendeletet, aminek alapján ők hazamehettek. Tehát ő beszélhetett erről. Csak az alkalomra kellett várnia, hogy elmondhassa. És azt mondja a király, mi az, amit kívánsz? És itt van egy nagyon fontos mondatrész a 2. részében a 4. versnek. És könyörgök a menny Istenéhez. Nehémiás egyik legfőbb tulajdonsága a folyamatos imádság. A csendes kamrájában, a magányában, de ott is, amikor abban a helyzetben van, hogy most pedig hogyan mondjam el. Azt kérdezi tőle, mi az, amit kívánsz? Mit merjen ő ebben a helyzetben elmondani? Hogy ez ne legyen túl sok, de annyi legyen, amennyire szükség van. És azt olvassuk az 5. verstől. És mondtam a királynak, ha tetszik a királynak, és ha kedves előtted a te szolgád, azt kérem, hogy bocsáss el engem Júdába, atyáim sírjainak városába, hogy megépítsem azt. És mondta nékem a király, felesége pedig mellette ült. Meddig lészen utazásod, és mikorra jössz vissza? És tetszék a királynak engem elbocsátani, miután én tudattam vele az időt. És mondtam a királynak, ha tetszik a királynak, adasson nékem leveleket a folyóvizen túllakó tisztartókhoz, hogy hagyjanak engem utazni, míg Júdába érek. És adasson egy levelet Ászávhoz, a király erdeje őréhez, hogy adjon nékem fákat gerendákul a templom várának kapuihoz, és a város kőfalához, és a házhoz, amelybe költözni fogok. És megadta nékem a király, az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelme szerint. És megérkeztem a folyóvizen túlvaló tisztartókhoz, és átadtam nékik a király leveleit. Bocsátott pedig velem a király főembereket a seregből, és lovagokat. Hát ő könyörgött az Istenhez, és nézzük meg, hogy mi mindent mert kérni. Ő már látta azt, hogy ez az alkalom már Istentől támasztott alkalom. És milyen körültekintően elmondja, hogy ugye egyrészt az, hogy ő mehessen haza, azután, hogy adasson a király leveleket a folyón túllévő tisztartókhoz, hogy hagyják őt utazni, mert ugye az ellenségeskedésről az atya fiától értesült, és azután pedig még kért adományokat, hogy így mondanám, szükségleteket. Tudta, hogy a királynak van erre hatalma, és vannak kincsek az ő udvarában. Hogy adjon fákat gerendákul, hogy ő erről rendelkezzen, aztán a város kőfalaihoz és a házhoz, és a legkülönlegesebb számomra az, hogy ő kísérettel érkezhetett meg Jeruzsálembe. A királynak a kísérleti, vagy azt olvashatjuk itt, hogy főemberekkel, lovakkal és seregekkel. Azért képzeljük ezt így magunk elé, hogy az Isten milyen csodálatosan rendelkezett. A világi hatalom ott adja a segítségét, az oltalmát, a védelmét, hogy azok, akik ellenségesek ott az ő országukban, azok ne árthassanak neki. És én, hogy összegezve így végig gondoltam Nehémiás könyvének ezt a részét, én azt látom, hogy erre volt szükség a 4 hónapi imádságra. Hogy az Istennek ő eszköze lehetett abban, hogy a királyban ezt kimunkálja az Isten, hogy ő ezt megadta neki, és úgy érkezhettek meg Jeruzsálemben, hogy én gondolom, hogy egy ilyen megfélemlés lehetett az ottani népeknek, hogy hát nem akárki érkezett meg, akit a királynak a főemberei kísérnek el, és nyilván a leveleket nem ő akarta átadni, hanem ezek a főemberek adták oda, tehát különleges módon munkálkodott itt a Jóisten. És akkor ezek után viszont szeretnék egy mondatot felolvasni a 10. versből, amiről majd délután gondolkozzunk közösen, 2 fejezet alapján, hogy egy nagyon fontos törvényszerűség, amivel most nem akarok időt tölteni, hanem gondoltam, hogy majd erről beszélgessünk délután, szintén úgy, mint akikhez az idők vége elérkezett, hogy hát lehet, hogy először megfélemlettek azok, akik ellenségesek voltak, de nézzük csak, hogy azért mi is történt még. Mikor pedig a Horomból való Szamballat és az Ammonita Tóbiás a szolga meghallották ezt, nagy bosszúságot okozott nekik, hogy jött valaki, aki Izrael fiainak javukat keresi. Aztán a bosszúság után majd még értesülhetünk arról, hogy mi mindent próbáltak még meg, és ez egyik legfontosabb törvényszerűség, hogy ha az Isten kimunkál, akár helytartóban, kormányzóban, vagy bárkiben valami jót, az mindig bosszantja az ellenség haderőit. És ez egy törvényszerűség. Tehát ne számítsunk arra, hogy ha elindulunk egy jó úton, akkor nyugton hagy bennünket, hanem mindig törekszik arra, hogy valahogy bennünket kifejezze azt, hogy bosszantani tudjon. És ezt az élet hétköznapi dolgaiban is tapasztalhatjuk. És majd látjuk azt, hogy hogyan küzdött ezzel Nehémiás, ez lesz majd a délutáni beszélgetésünknek a témája. De utána még most szeretném folytatni itt a második fejezetből még egy néhány verset szeretnék felolvasni. Ugye azt olvassuk itt a 11. versben, hogy pihent 3 napig. Ugye elgondolkoztam, hogy ez, hogy pihent 3 napig, ez vajon nem megint egy lelki előkészület lehetett számára? Nyilván fizikailag is fárasztó lehetett Perzsiából hazaérkezni, de én úgy gondolom, hogy annak az imádságos lelkületnek a folytatása. Tehát megint csak nem úgy állt ott neki megszervezni a munkát, hogy odaérkezett és rögtön nekiállt, hanem egyrészt szüksége volt pihenése fizikailag és lelkileg felkészülése arra, hogy Isten őt tudja felhasználni. Nagyon elgondolkoztató számomra ez a megfontoltság, ami az imádság mellett Nehémiásnak a legfőbb jellemtulajdonsága, a megfontoltság. És most jön egy harmadik jellemtulajdonság, amit az ő életéből különösképpen a Jóisten a szívünkre szeretne helyezni. Ezt a 12. verstől lévő szakaszt szeretném olvasni ehhez. És fölkeltem éjszaka, én és velem néhány férfi, mert nem jelentem meg senkinek, hogy mire indította az én Istenem az én szívemet, hogy azt Jeruzsálemért megcselekedjem, és barom sem volt velem, csak az, amelyen ültem. És kimentem a völgynek kapuján éjjel, és pedig a sárkányok forrása felé, majd a szemét kapuhoz, és vizsgálgattam Jeruzsálem kőfalait, melyek lerontottak, és a kapuit, melyek tűzáltal megemésztettek. Azután átmentem a forrás kapujához és a király tavához, holott nem volt hely a baromnak, hogy velem átmenjen. Azért gyalog mentem a völgyben éjjel, és vizsgálgattam a kőfalat, azután megfordultam, és bementem a völgy kapuján, és hazatértem. A főemberek pedig nem tudták, hogy hová mentem, és hogy mit akarok cselekedni. És sem a zsidóknak, sem a papoknak, sem a előjáróknak, sem a főembereknek, sem a többi munkásoknak ez ideig nem jelentettem meg. Az imádság, a megfontoltság mellett a harmadik jellemtulajdonság az óvatosság. Én úgy gondolom, ez egy nagyon fontos dolog. Sokszor eszembe jut, hogy annak idején a valdensek hogyan is és mire nevelték a gyerekeiket. Tanuljanak meg bölcsen hallgatni, és ne beszéljenek fölöslegesen, és ne mondjanak el olyan dolgokat, ami akár a saját életüket veszélyezteti, akár a hittestvéreikét. Nagyon meg kell nekünk tanulni azt, hogy mit jelent az óvatosság és a megfontoltság. Mert ha itt most kikürtölte volna Nehémiás, hogy ő mit akar csinálni, akkor lehet, hogy rögtön jött volna egy pár ember, aki azt mondta, hogy mit akarsz te itt, hát már mi itt vagyunk ennyi éve, és még mindig nem történt semmi, és ő ezt nem engedte meg. Az óvatosság arra intette őt, hogy ezt ő maga nézze meg, ugye látjuk, hogy milyen alaposan, hogy szép csendben, és miután ő látta az egészet, és így mondhatnánk, hogy szemlét tartott, és bizonyára a tervei is megvoltak, csak utána fordult a többiekhez. És ami még itt nagyon fontos volt számomra ebben a fejezetben, hogy nézzük meg, hogy azután hogyan szólította meg az ő hittestvéreit a 17. verstől, ekkor mondtam nekik: ti látjátok a nyomorúságot, amelyben mi vagyunk, hogy Jeruzsálem pusztán hever, és kapui tűzben égtek meg, gyertek, építsük meg Jeruzsálem kőfalait, és ne legyünk többé gyalázatul. És megjelentém nékik az én Istenemnek rajtam nyugvó jó kegyelmét, és a király beszédeit is, amelyeket nékem szólt és mondták: keljünk fel, és építsük meg. És megerősítették kezeiket a jóra. Ami számomra még nagyon fontos volt ebből az ige szakaszból, így ahogyan Jeremiásnak a jellem tulajdonságait végig gondoltam, hogy a bölcs előrelátás, az óvatosság, a megfontoltság mellett mennyire fontos volt számára a testvéreivel való jó együttmunkálkodás. Ugye őt a király küldte haza, tulajdonképpen ő egy vezető ember volt, és olyan különleges számomra, hogy ő nem parancsol, hanem kérleli őket. És úgy tudja őket kérlelni, hogy az Istennek a rajta nyugvó kegyelmét mondja el nekik, és azt mondja, megerősítették kezeiket a jóra. És én úgy gondolom, hogy a végső korszakban ez egy nagyon fontos jellemtulajdonság, hogy képesek legyünk az elcsüggetteknek, az elbátortalanodottnak vigasztaló, bátorító szavakat szólni. Ugye Ézsaiás könyvében, amikor a végső időről olvashatunk egy profétikus képet, akkor az van benne, hogy kikitársát segíti, és barátjának ezt mondja, légy erős. Nyilván eljön majd az az idő, amikor már egyedül kell megállni. De mindaddig, ameddig az nem jön el, mennyire fontos, hogy egymás mellett tudjunk állni. Hogy ki a maga helyén olyan szempontból legyen Nehémiás, hogy tudjon biztatni és bátorítani. És mivel tudott ő biztatni és bátorítani? A saját tapasztalataival, amit Isten kegyelmével szerzett. Mennyire fontos számunkra, hogy a közösségi életünk arról is szóljon, hogy megosszuk egymással azokat a tapasztalatokat, amiből mi tapasztaltuk az Isten rajtunk nyugvó jó kegyelmét. Mert ha valaki közülünk éppen valami nagy kikéretésben van, vagy valami nagy nehézségben, vagy elcsüggett állapotban van, milyen biztató és milyen bátorító az, hogy egy tisztestvére elmondja, hogy légy bátor, az Isten rajtam nyugvó jó kegyelme ez volt, és bízzunk együtt az Úrban, és munkálkodjunk együtt. És ugye az egész következő szakaszban azt láthatjuk, hogyha végigolvassuk Nehémiás könyvét, hogy ez a befolyása mindvégig ott volt. És hogy mindig gondja volt arra, hogy ha bárki elcsüggett, vagy elkeseredett, vagy erőtlen volt, akkor mondhatnánk most, hogy az építés folyamán a kőfal egész területén, ahogy munkálkodtak Nehémiás és az ő társai, az ő befolyása mindig ott volt. És miért is volt ott az ő befolyása? Hogyan tudott ő az imádságaiban megerősödni? De majd még délután két fejezetet fogunk közösen áttekinteni, de én tényleg azt érthettem meg, hogy valami olyan mély elkötelezettség volt az ő szívében az Isten ügye iránt, hogy ez az, ami segítette őt. És ezzel kapcsolatban szeretnék olvasni egy néhány mondatot Ellen White-nak a Proféták és Királyok című könyvéből. Nehémiás egész lelke benne volt a vállalkozásban. Reménysége, tettereje, lelkesedése, célkitűzése áthatotta a többieket is. Szent bátorsága és emelkedett elhatározása másokra is átragadt. Minden ember egy-egy Nehémiássá vált a maga helyén, szomszédja szívét és kezét erősítve. Hát én ezzel a gondolattal szeretném befejezni itt a mai Biblia tanulmányunkat, ezt a tulajdonképpen ilyen rövid szakaszt tekintettünk át ma délelőtt. De én úgy gondolom, hogy így teljes a kép Nehémiás jelleméről, aztán majd még délután folytatjuk, hogy a különböző ellenségeskedéseket hogyan viselte és mi módon küzdött ezzel. De miért is iratott meg a mi tanulságunkra Nehémiás könyve, akikhez az időknek vége elérkezett? Nehémiás egész lelke benne volt a vállalkozásban. Mit mond nekünk Isten nagyon sok esetben, ha ti teljes szívetekből szolgáljuk őt? Teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkkel. Nem fél szívvel. Hagyni magunkat lekötni sok-sok dologgal, ami szétszedi a mi lelki erőnket, hanem teljesen. És nyilván ezt Nehémiás is úgy tudta megtenni, hogy folyamatosan az erő forrásához fordult, hogy ő átadta magát erre, hogy ne fél szívvel, hanem teljes szívvel szolgáljon. És nagyon fontosak ezek a kifejezések, reménysége, tettereje, lelkisedése és célkitűzése. Reménysége, tett ereje, lelkesedése és célkitűzése. Mi történt ezzel? Áthatotta a többieket. Ugye van egy olyan mondás, ami úgy gondolom, hogy a világból származó mondás, csak azért szeretném idézni, mert lehet, hogy sokszor így gondolkozunk, hogy egy fecske nem csinál nyarat. A Biblia azt nem támasztja alá. A Biblia azt mondja, hogy minden embernek a befolyása fontos. Ott, ahol ő áll. Mert ugye azt olvashattuk, hogy ez a reménység, tetterő, lelkesedés, célkitűzés azt mondja, másokra is átragadt, és ennek következtében minden ember, aki a több kilométer hosszú kőfalon dolgozott, egy-egy Nehémiássá vált. És akkor már nem egy Nehémiás volt, illetve nem egy ilyen jellemű ember, hanem átragadt A befolyásunk igenis fontos, minden egyes ember befolyása fontos, mert ő azt mondja, ti vagytok magatok, a világ világossága. És ti lehettek a föld sója, és minden egyes embert Isten erre hív, nem csak a nagy Nehémiásokat, akik ilyen vezetők voltak az Isten művében, hanem minden egyes embert. Én szívemből kívánom, hogy a Jóisten segítsen bennünket arra, hogy láthassuk azt, hogy milyen jellemtulajdonságokat szeretne Isten kiformálni tehát bennünk a végső időszakban. Ugye legelőször megértettük, hogy az alázatot, a mélységes együttérzést Isten ügyével, hogy kerüljön az első helyre ez, jöjjön el a te országod. Azután azt a mély meggondoltságot, megfontoltságot és óvatosságot, de azt a fajta tetrekészséget és reménységet, ami másokat is bátorít. És én hiszem, hogy Isten, aki erre hív el bennünket, mert csak ilyen emberekkel tud a végső korszakban együtt munkálkodni, ugyanúgy meg tudja bennünk cselekedni, mint ahogy a Nehémiásban megtette, hogy ilyen emberekké váljunk. És én szívemből kívánom, hogy Isten cselekedjen mi velünk is, és adja meg számunkra azt, hogy imádkozó emberekké váljunk. Akiknek az imádságban a hite fölbátorodik, és megtelik szent lelkesedéssel és szent célokkal. Ezt adja meg Isten nekünk az ő kegyelméből. Amen. Köszönjük szépen, mennyei atyánk, hogy rád bízhatjuk a mi életünket, és átadhatjuk magunkat neked, hogy használj föl bennünket a te szolgálatodra. Kérünk téged, Istenünk, tégy bennünket is Nehémiásokká a magunk környezetében, a mi életünk minden napjában és a mi szolgálati területünkön. Köszönjük, Atyánk, hogy a menny minden ereje lehet a mi segítségünk, hogy te angyalokat küldesz a mi segítségünkre, és mindent megteszel azért, hogy bennünket megszentelj, és a te szolgálatodban fölhasználhass. Kérünk téged, Istenünk, segíts, hogy megérthessük, hogy milyen hatalmas dolgokat tudsz te kimunkálni bennünk, ha teljesen átadjuk magunkat neked. Kérünk téged, Istenünk, önmagunkért, hogy soha ne hagyjunk el téged, a mi erőnk forrását. És minden nehéz ügyünkben, ami elkeserítő, elcsüggesztő, akár a személyes életünkben, akár a közösség életében, add, Urunk, hogy rá tudjuk bízni a mi nehéz ügyünket. Add, kérünk, tapasztalnunk azt, amit Nehémiás is tapasztalhatott, hogy neked gondod van a te művedre, és te megadod a szabadulást és a segítséget minden időben és minden korban. Urunk, úgy szeretnénk bízni ebben most is a mi helyzetünkben, és kérünk téged valóban Jézus Krisztus kérésével, ahogyan tanított bennünket. Jöjjön el a te országod minél hamarabb. Urunk, tégy bennünket alkalmassá arra, hogy azt a művet, amit te szeretnél befejezni ezen a földön, azt általunk is végezhesd, és befejezhesd igazságosan. Köszönjük, hogy meghallgatsz, Atyánk. Áld meg ezeket a gondolatokat, ami szívünkben, és te mélyítsd el a te kegyelmességed és szent lelked által. Amen.